www.heideneon.com.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Itt a nyár, itt az ideje az utazási oltásoknak. Egy-egy egzotikusabb nyaralás előtt vajon milyen oltásokat ajánlott beadatni? Veszélyesek-e a génmódosított és génszerkesztett élelmiszerek? A tudósok szerint ártalmatlanok, az emberek félnek tőlük. Mennyit kell várni Magyarországon egy szakorvosra? Attól függ persze, hogy milyen a szakorvos, és hogy az ország mely részében. De átlagosan 35 nap a várakozási idő. Ez a mai adás kínálata. Tartsanak velem! Ha valaki különleges helyekre indul nyaralni, vajon milyen oltásokat érdemes előtte beadatni? Erről Bétót Erika beszélgetett dr. Csilek András infektológussal.
Mi az a védőoltás, amit ön, mint infektológus azt mondja, hogy mindenképpen vegyen fel valaki, hogyha elutazik mondjuk Európán kívül?
Alapvetően fontos az, hogy meghatározó, hogy ki hova utazik. Tehát nem kell mindenhova mindenféle védőoltást felvenni, pontosan elég, hogy olyan védőoltásokat veszünk fel, ami az olyan fertőző betegségek ellen véd, amik az adott országban előfordulnak. Mondok egy példát, Magyarországon ugye nagyon sok ember be van oltva mondjuk diftéria vagy tetanusz ellen, tehát nyilván akkor nem feltétlenül van szükség egy a másik országba elmenni ezekre az oltásokra. Magyarországon nem kötelező a sárgaláz elleni oltás, azért mert Magyarországon nincs sárgaláz, de olyan országba megyünk, ahol van sárgaláz, akkor oda azt nem, hogy érdemes felvenni, hanem sok országba kötelező. Utazási oltások közül gyakorlatilag a sárgaláz elleni oltás az egyetlen olyan oltás, ami annyira kötelező tud lenni egy adott országban, hogyha nem rendelkezünk az ezzel az oltást igazoló dokumentációba, akár visszafordíthatják az embert a határon vagy a vámnál. Sárgaláz jelenleg csak Afrikában és Dél-Amerikában fordul elő, tehát csak ezekben az országokban kötelező, bizonyos országban. Tehát, hogyha mit tűnik, Tájföldre megyek, vagy Indiába, akkor oda nem kell sárgaláz elleni oltás, hiszen ott nem fordul elő az adott
ott
betegség.
Mit javasolnak?
Na most például mondok példákat, tehát van egy csomó olyan betegség, ami Magyarországon is előfordul. Mondok egy példát, elmegyünk Indiába, ott előfordul hepatitis A. De hogyha azt nézem, hogy Magyarországon, Borsodban, Zemplén megyében előfordul, hogy ne fordul, nem, hogy előfordul, nem, van is járvány. 10 évente most is éppen zajlik egy nem túl nagy volumenű, de zajlik egy járvány. Mindig el szoktam kérdezni az utazókat, hogy ön szerint hol könnyebb elkapni a hepatitis A-t, Indiába vagy Magyarországon? És hát nagyon egyszerű válasz, Magyarországon, igen. Hogy csodálkoznak, azért Magyarországon, mert Magyarországon a héten egy évben 50 hetet vagyok, Indiában meg csak 2-t. Tehát nyilván itt
egyébként akkor ez... milyen tünetei vannak?
A hepatitiszának. Tehát a fertőző mágyadásnak általában a tünetek nagyon enyhék szoktak lenni. A enyhe ilyen láz, hasmenés, hasfájás szokott előfordulni, és ami a legjátványosabb, az a sárgaság. Tehát besárgulnak a betegek, ami azért valljuk be egy elég rémisztő tünet. Tehát, hogy akkor az ember ilyen citromsárgára válik a bőre, azért az elég kellemetlen, ugye látványos is.
Ez kórházban kezelik, ugye?
Általában igen, azért szokott kórházi felvétel szükséges lenni, mert a magas sárgaságot eredményező anyag a felszabadulás, borodik az ember vérébe vagy agyába, akkor az akár agyi károsodást is okozhat. Tehát ezért kerülnek be, két oka szokott lenni a kórházi felvétel, egyrészt, hogy megakasszuk a fertőző láncot, a másik pedig, hogy segítsünk a sárgaság legyőzésébe, hogy így fogalmazzuk, hiszen ezekben a vírusoknál például hepatitis A-ra gyógyszeres kezelés nem áll rendelkezésre. Védőoltás viszont van. És ezért szoktam a Magyarországon, hogy ez nem kötelező a hepatitis. A hepatitisben védőoltás az kötelező, az A az nem kötelező. És szoktam mondani, hogy ha már egy indai utazást ad, apropót arra, hogy beoltsuk magunkat egy fertőző betegséggel, én nagyon örülök neki, mert nagyon fontos, hogy védett legyünk hepatitis A-ra, nem csak India, hanem Magyarország miatt is. Tehát Indiában javaslom általában hepatitis A elleni védőoltást, és például a tifuszoltás is nagyon javaslom, mert hepatitis A-val ellentétben tifusz az Magyarországon nincs, de érdemes beoltani mindenki tifusz, és a hepatitis A-n oltást, de minden országba ajánljuk.
Utazás előtt mennyi idővel kell beoltatni magunkat?
Sok mindentől függ. Az egyik kérdés ugye, hogy hány oltást kell felvenni, mert ha Fekete-Afrikába utazunk, és sárgaláztól, agyhártyagyulladáson át, hepatitis A, hepatitis B ellen, tetanusz, gyermekbénulás ellen, sok minden akarok védőoltást adni, hogy azokat lehet egy csomó mindent együtt adni, de azért igyekszünk minél jobban széthúzni, amennyiben lehetséges. Tehát érdemes erre felkészülni. A minimum idő, amikor egy védőoltás el kell szatni, az általában ökölszabályon 2 hét. Beadjuk az védőoltást, és egy oltást kell mondjuk az adott betegségre, akkor már 2 hét alatt védettek leszünk. Tehát, hogyha hétfőn megyünk oltási tanácsadásra, úgy, hogy kedden elutazunk, akkor tök mindegy, hogy mit adok be, mert ha beteg vagy az utazó 10 napra utazik el, akkor lesz védett, mire hazajön. Szintén hasznos, csak nem védi az utazás ideje alatt. Tehát én azt javaslom, hogy hónapokkal előre érdemes erre készülni.
Tehát, hogy meddig van hatása ezeknek a védőoltásoknak?
Általában azt szoktuk mondani, hogy ez is egy ilyen ökösz, olyan 10 évig van védettségük, de például a hepatitis C, hogyha valaki megkapja szabályosan mind a két oltást, akkor gyakorlatilag a védettség lecsökkenésével már nem is kell számolni, tehát egy életre. A sárgázenoltásból is egy oltás és egy életre, mint a hátsó gyulladási, a pertussis elleni védőoltások, azok olyan durván 10 évre szólnak. De azért ezt nehéz mondjuk exaktan kiszámolni. Én azt szoktam mondani, hogy eleve már azért 90 éves emberek nem utaznak annyira, tehát hogyha valakit mondjuk 50 évesen utazásot beoltunk jó sok mindenre, akkor már mondjuk a nem tudom, következő 30 évvel igen, nem nagyon kell ez annyira aggódni ezek miatt a dolgok miatt.
Ó, találkozhat olyan betegen, aki valamilyen fertőzésben szenved, nem fél.
Igen, de nem, mert ezek a trópusi betegségeket nagy része zónóz, és az azt jelenti, hogy nem emberről emberre terjed, hanem szúnyog terjeszti, például a sárgalászt is, tehát ilyen értelemben nem kell félnem tőle, mert annak az esély, hogy valaki sárgalázasan hazajön, és itt derüljön ki, megcsípje egy szúnyog, aztán meg engem csípje meg, és én elkapjam, az gyakorlatilag a nullával.
Remélhetőleg a szúnyogot nem hozza haza.
Igen, bár már voltak ilyen leírások is, hogy berepült a szúnyog a repülőbe, és akkor mérsékelt égőben meg kiszabadult, és akkor ott lett egy-két beteg, de ez gyakorlatilag extrém.
Egy Magyarországon lévő szúnyog megcsíp egy sárgalázban szenvedő beteget, nem adja tovább az a szúnyog?
Nem, ezekkel nem kell reálisan számolni, mert hiszen akkor gondoljon bele, ha így működne, akkor mindenhol lenne sárgaláz, és nincs mindenhol sárgaláz, holott a repülőgépek azok folyamatosan repülnek.
Több országban mondják, hogy ugye ne ígyunk vizet a csapból, stb. Még fogat sem mossunk a vízzel. Ez ellen van valamilyen, most nem is védőoltás, de valamilyen gyógyszer, vagy bármi más, ami mondjuk megakadályozza ezt a fajta fertőzést?
Nincs. Én Egyiptomot szoktam felhozni legjobb példát, gyakorlatilag Egyiptomban mindenkinek, sok embernek megy a hasa, aki oda elmegy. Nem kell feltétlenül fertőzést elkapnom a víztől Egyiptomból, hogy menjen a hasa. Tehát a vízben is vannak baktériumok, vírusok, csak nem feltétlenül ugyanazok, mint amik Magyarországon. De nyilván fertőzést is el lehet kapni, mindenféle fertőző ágens terjed, de mondom, nem kell még feltétlenül az sem hozzá. Ami legfontosabb, hogy azt szoktam mondani, hogy nyilván vizet nem iszunk, csak palackozott formába, vagy üdítőital formájába, és a viszkit nem jéggel isszuk, hanem jég nélkül, mert amikor lefagyasztják a jégkockát, és onnan feloldódik, van, az is vízből van. Hasmenéses betegségre klasszikus értelemben védőoltás nincs. A Egyiptomban szoktam, hogy van ez valamilyen neve is, van egyiptomi csodagyógyszer, hogy beveszik, de nem működnek. Azért fejlődő egészségügyi rendszerekben bíró országokban azért ezzel nagyon nehéz védekezni. Tehát egyszerűen hogy oldjuk meg? Szoktam mondani, hogy tényleg mindent palackozottan, csak megfelelően hőkezelten, utcai rosszoktól nem vásárlunk.
A közvélekedés világszerte nagy ellenállást mutat a génmódosítással és a génszerkesztéssel szemben is. Hogy vajon tényleg veszélyes-e az emberi egészségre a GMO, illetve a génszerkesztés? Ennek megértéséhez érdemes áttekinteni a két módszer működését. Györgyei Jánossal, a Szegedi Biológiai Központ főmunkatársával, növénybiológussal Nagy Margit beszélgetett.
A hagyományos génmódosítás során a hagyományos génmódosított növényeknél mindig valamilyen új DNS-t, új gént vagy géneket vittünk be a meglévő gének mellé. És nem tudtuk megmondani, hogy ez a bevitt 1-2-3 vagy több gén melyik kromoszómának melyik részére hogyan épüljön be.
Jól értem, hogy itt volt valami esetlegesség?
Volt esetlegesség. Rálőttünk a céltáblára a sörétes puskával, és aztán utána oda mentünk a céltáblához, és bekarikáztuk azt a találatot, amelyik legjobb volt, a többit azt kukáztuk, és ezt az egyet vittük tovább. Egyébként ez abszolút biztonságos volt, mutatják nagyon jól azok a 30 éve szántóföldön lévő génmódosított növények, amik így készültek. Van olyan példa is nagy mennyiségben termesztésben, amiben egy úgynevezett RNS saperont vagy RNS működést segítő fehérjét vittek át a növénybe a baktériumból, és ennek köszönhetően a létrehozott növény jobban bírja az átmeneti szárazságot, magas hőmérsékletet. És egy ma már nem létező cég így csinálta meg az első szárazságtűrő kukoricáját. A génszerkesztésnek a lényege az, hogy meghatározott gén, megtervezhető szakaszát akarjuk kivágni, szekvenciájában megváltoztatni, vagy éppen újabb szekvencia részleteket akarunk beleilleszteni, de meg tudjuk előre határozni pontosan, hogy hová tesszük. A közvélemény számára az lenne a legegyszerűbb hasonlat, hogy a hagyományos génmódosítás az új génbevitelt jelent sörétes puskával, míg a génszerkesztés az adott gén DNS bázis sorrendjének tervezett mértékű megváltoztatását jelenti, és kvázi mesterlövész puska.
És nincs idegen génbevitel?
Nem nincs. Nem kell. Az egyik kedvenc példám, spanyol kutatócsoportok dolgoznak azon, hogy a mostani modern búzafajtákból gluténmentes változatot állítsanak elő, és génszerkesztés segítségével a spanyol fejlesztők meg tudták azt oldani, hogy egy lépésben, egy menetben 35 génjét iktatták ki a búzának, és ennek következtében glutén érzékenységet okozó gluténből ebben a búzafajtában gyakorlatilag semmennyi se lesz.
Beszéljünk a génmódosított, illetve a génszerkesztéses módszer elfogadottságáról.
Az a helyzet, hogy a tudományos közvéleményben már nagyon régóta nincs ellenérzés. Én 2013-ra teszem a határt, akkor jelent meg a Nature című egyik legnevesebb tudományos újságnak egy külön száma, amelyik különböző aspektusokból, de megvonta 30 év tapasztalatait a növényi génmódosítás eredményeiről, sikereiről, sikertelenségeiről, és onnantól kezdve azt kell mondjam, hogy megvan a tudományos konszenzus, tisztában vagyunk azzal, hogy a korábbi és a közvéleményben mind a mai napig közszájon forgó, kerengő veszélyek és az azokkal való riogatások, azok teljesen megalapozatlanok. Ettől függetlenül megvan a közvéleményben, azzal nem tudunk mit csinálni, és ezt a félelmet igyekeznek a GMO ellenző szervezetek kiterjeszteni a génszerkesztett növényekre is.
De vajon miért tekint a közvélemény gyanakvással, sőt ellenségesen a génmódosítással, illetve génszerkesztéssel előállított növényekre, élelmiszerekre, azt Boldogkői Zsolttól, a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének professzorától kérdeztük.
Az, hogy a laikus közvélekedés mit gondol valamiről, ez nagyon gyakran úgy keletkezik, vagy egy tudós, vagy orvos valaki, aki állít valami téves dolgot, rendszerint nem azért nem megtéved, hanem szándékosan, például a vakcináknál ugyanez a helyzet, és a GMO-knál szintén. Pusztai Árpád neve, nem tudom, hogy ismerőse, Skóciában dolgozik, és az ő idézőjes munkássága volt az, ami elhintette a kételyt gyakorlatilag a világ laikus közvélekedésében. Patkányokat vizsgált, egy génmódosított burgonyát vizsgált, és ő azt állította, hogy ott a bélbetegségektől kezdve az immunrendszert, meg mindenféle szervezeti problémát okoz. Ugyanezzel a burgonyával egy másik kutatócsoport rákott, és az kiderül, hogy nem igazak ezek. Na most tudományosan száfolják ezeket, de megmarad a közvélekedésben, hogy valami probléma van. Én azt mondanám, hogy semmi olyan dolgot nem találtak eddig, ami ezeket a félelmeket alátámasztaná. Nem csak arról van szó, hogy egészséges vagy nem egészséges, hanem el tud terjedni a természetben, tehát egyfajta ilyen génszennyezést tud-e okozni a GMO termék, vagy hogy átalmas-e, tudom én, rovarokra vagy madarakra. Az egészséggel kapcsolatban egy ilyen eset volt, a 2010-ben az Egyesült Államokban, hogy egy ilyen génmódosított kukoricából, ez, amit takarmányozás célra engedélyeztek, átkerült a humán étkezésbe, és valamilyen csípszó, vagy nem tudom mibe. Állítólag az allergiát váltott ki, nem igazolták ezt. Hogy az egészségre ártalmas lenne valamilyen ilyen transgénikus, vagy GMO természetnövény, erre hiteles példa. példát nem tudok mondani, mert nem létezik.
Említette az allergiát, ezt említik egyébként a GMO-szkeptikusok is leggyakrabban, hogy allergiát okoz, akkor a bélrendszerben okozhat problémát, az immunrendszerre lehet hatással szerintük. Ezekkel kapcsolatban folytak-e vizsgálatok? Vagy egyáltalán a GMO-s növények egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban folytak-e vizsgálatok? Vagy ez ott függ a levegőben?
Vannak vizsgálatok, igazából nem sikerült megállapítani, hogy ez így van, tehát hogy az állítás igaz. De meg kell fordítani a dolgot, mert aki állít valamit, annak valami tényekre kell, hogy hivatkozzon. Tehát a legtöbb esetben a laikus oldalról jön. Hogyha esetleg a kutatás a tudomány oldaláról jön, a trend szerint olyan személyek által jönnek ezek, akik szakmai kételyeket érezhetőek. Vagy már csaltak korábban, vagy olyan emberek mondják ezt, akik egyébként totál független témákban is extrém gondolataik vannak. Tehát nincs ilyen. Ez egy feltúlbozott dolog. Az laikusok úgy érzik, hogyha belenyúlunk a genetikai állományba, akkor az valami szentségtörés, kimenni az utcára sokkal veszélyesebb, mint egy GMO terméket elfogyasztani.
Magyarországon ilyen erőteljes a génmódosított növények, esetleg élelmiszerekkel kapcsolatos ellenérzés, vagy Európa egészére jellemző?
Európa GMO ellenes, a spanyol, portugál vonal, ők az egyetlenek, akik engedélyeztek ilyen klasszikus GMO-t, hogy génmódosított kukorica takarmányként használják.
Ha Amerikában önnelétesznek egy tál patogatott kukoricát, vagy génszerkesztéssel előállított burgonyát, akkor zokszólélkül megeszi?
Igen, például Amerikában van az a Impossible Burger, lehetetlen burger, mondjuk az annyiban génmódosított, hogy szójának van egy ilyen hemoglobinhoz hasonló molekulája, és majd ettem már többször is, nagyon drága, hogy egyébként, de olyan hús íze van emiatt, hogy ez a hemoglobinszerű dolog benne van, de az Amerikában is van egy olyan, rá van vagy GMO-mentes, akkor azt azért jobban veszik. Ez a fajta bizalmatlanság ott is jelen van.
Tehát a tudomány nem igazolja azt, hogy a GMO-nak az emberi egészségre ártalmas hatása volna.
Annyival korrigálnám, hogy hasonlóan a gyógyszerekhez, hogyha van valamilyen GMO termék, azt meg kell vizsgálni. De önmagában az, hogy beletesznek olyan géneket, amik más növényekben, amiket egyébként megeszünk, mondjuk a sárgarépának azt a génjét, ami besárgítja, betesszük mondjuk egy rizsbe, ez egy valódi. Igen, miért okozna? Ez nem azt jelenti, hogy teljesen legyünk nyugodtak, minden ilyen terméket akkor vizsgáljunk meg, főként amikor ennyire bizalmatlan a légkör. Tehát itt a kutatóknak lenne az a feladata, hogy nem csak a laikus közvéleményt, hanem a politikus garnitúrát is tájékoztassák ezekről a dolgokról. És hogy a politikus mit tesz, az már egy olyan kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a népesség többsége gondol valamit, ami helytelen, akkor kövesse a politikai vezetés, vagy pedig megpróbáljon felvilágosító munkát végezni. Én azt gondolom, hogy az utóbbi lenne a helyes.
A Medicina 2000 poliklinikai és járóbeteg szakellátási szövetség felmérte tagjai körében, hogy mennyit kell várakozni a betegeknek arra, hogy bejussanak egy-egy szakrendelésre. A szövetség elnöke dr. Pásztéi Zsolt. Ugye hát azt írják, hogy 35 nap átlagosan, de hát ebben az esetben van egyáltalán értelme ennek, hogy átlag? Hát nyilván egészen más a várakozási idő Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mint mondjuk Baranyában, most mondtam két megyét.
Az átlagot azért szoktuk így meghatározni, mert hogy ezt évek óta végezzük, 2013 óta végezzük ezt a kimutatást. Ezzel szeretnénk tükröt tartani az egészségügyi kormányzatnak, hogy hol is tartunk, mik a problémák. Akkor az elmúlt évtizedben a legnagyobb elégedetlenség egyébként pont a betegfogadási listák miatt van, tehát hogy milyen sokat kell várni a szakellátásra, és a 2026-os évi áprilisi felmérésünk is azt mutatja, hogy sajnos még mindig nőtte. 2014-ben volt az első, akkor 21 nap volt az átlag, és akkor ami egy fontos dátum, az a Covid előtti utolsó év, akkor 26 nap volt. Ugye a Covid nagyon megzavarta az ellátórendszert, és összezavarta a teendőket, és aztán 25-ben fellélegezhettünk egy picikét, mert 28 napra visszacsökkent a Covid 30 és fél napja után, és azt gondoltuk, hogy most akkor ez talán stabilizálódni fog. Ehhez képest kicsit hideg zuhany volt a mostani 35.
Romlott sajnos. Igen. Ugye itt azt mondtam, hogy a járóbeteg szakellátási szövetség felmérte a tagjai között. Kik az önök tagjai? Tehát hol történt ez a felmérés?
Alapvetően szakrendelők, önkormányzati vagy egyéb fenntartású szakrendelők a tagjaink, 70 ilyen szakrendelő van. Azt kell tudni, hogy nagyjából 100-120 110 nagyobb szakrendelő van az országban.
Tehát a szakrendelők nagyobb része, az STK-k nagyobb része tagjai az önök szervezetének.
Tehát több mint kétharmad de a szakrendelőknek tagja a szövetségünknek, és mi pedig a mindenkori kormányzat irányába igyekszünk közvetíteni a járóbeteg szakrendelések problémáit.
Térjünk a lényegre. Az ország mely részében a legkönnyebb, mely részében a legnehezebb elérni, és milyen szakrendelést? Ismertetni részletesebben az adatokat?
Nem szeretném, tehát nem tudom részletesebben, hiszen anonima a összefoglaló, direkt nem szeretnénk. Van, ahol egy megyében csak egy tagunk van, tehát elég jól lenne azonosítható, és azt a döntést hoztuk, hogy mi egy átlagot mérünk, és általában a 60-valahány 70 tagunk közül 35-40 szokott adatot szolgáltatni.
Tehát terület szerint nem tudja elmondani, vagy nem akarja. Igen. És szakrendelés szerint?
Szakmánként tudom elmondani, így van. A változás a fontos mindig, tehát hogy mennyiben sikerült javítani vagy rontani. 2026-ra három szakmában láttunk előrelépést, ez a kardiológia, ahol 4 napot csökkent, neurológia és szülészet nőgyászat, e kettő utolsóban 2 napot csökkent a várakozási idő. A kardiológiára talán van magyarázat is. December végétől több kompetenciát kaptak a házi orvosok, és a gyógyszerfelírásokhoz nem kell minden esetben, vagy ritkábban szakorvosi rendelvény, vagy szakorvosi javallat. Ott lehet, hogy ez az oka egyébként annak, hogy picit sikerült.
Jó, csökkent 4 nappal, de mennyiről csökkent, mennyire, tehát végül is mennyi a várakozási idő mondjuk a kardiológián?
Sajnos nagyon hosszú, tehát 58-ról csökkent 54-re, ami egy eléggé kicsi, nem is érje a 10%-ot, nem azt mondjuk, hogy ez így megfelelő lenne.
Csak azért mégis javult, igen. Felsorolná a többi szakmát is, hogy nagyjából mire számíthatunk, mennyi a várakozási idő?
Ezek általában 7 naptól 85 napig tartanak, a leghosszabb az endokrinológiára. Ez egy olyan szakma, amely nagyon jelentős odafigyelést igényel, laborleletekkel, viszonylag kevés szakorvossal és viszonylag kevés bevétellel. Nagyon hosszú még angiológián, ami az erek betegségét vizsgáló szakma.
Tehát még nagyon kevés helyen van.
És kevés helyen is van, így van. Bőrgyógyászatban, bőrgyógyászat az drámai Magyarországon, annyira jól eladható magánellátásban ez a szakma, hogy nagyon nagy része a szakmának kiment a magánellátásba, és egyszerűen nem találunk az idősebb, kilépő, nyugdíjba vonuló kollégák helyett belépő új kollégákat.
És teljesen elmenni. A várakozási idő?
A bőrgyógyászatban most 56 nap, tehát gyakorlatilag hasonlít a kardiológiához. Emellett még hosszú urológián és az ultrahangos, hasi ultrahangos vagy egyéb ultrahangos vizsgálatokra nagyon hosszú a várakozás még. Ami kedvezőbb, az érsebészet vagy sebészet viszonylag. Belgyógyászat 23 nap, gyermekgyógyászat 9,5 nap, tehát vannak alacsonyabbak is. Tüdőgyógyászat 17 nap az átlagos a mi mérésünk szerint, de mindenképpen sok és hosszú.
Vajon mi ennek a magyarázata? Tehát miért kell Magyarországon ennyire sokat várni, még a szakellátásra is?
Mindig egy nagy kérdés, hogy miért ilyen hosszú a lista, a várakozási lista. Egyrészt Magyarországon a lakosság megszokta, hogy nagyon könnyen hozzáfér a házi orvosi beutalókkal, vagy anélkül a szakorvosi ellátáshoz is, és Magyarországon 2-szer többet fordulunk szakorvoshoz, mint az OECD átlag.
Miért?
A házi orvosok nagy része idős, egyszerűbb számukra tovább küldeni a beteget. Sok esetben lehet, hogy tovább kellene, hogy ők megpróbálják elintézni a beteg adott problémáját, és csak a végén, ha nem jutnak előre, akkor tovább küldeni a szakellátásba. Van egy ilyen része is, tény és való. Van egy olyan része, hogy ezt megszokta ugye a lakosság, így működünk, de most ehhez képest belépett az Európai Unió 2004-ben, és a magyar orvosok a diplomájukkal elmehettek egy olyan országba, ahol többet tudnak adni az orvosnak, mint bér. Ezt a hálapénz kivezetésével sikerült, és ott egy nagyon jelentős orvos béremeléssel sikerült valamennyire kompenzálni, viszont egy jelentős orvosi réteg a paraszolvenciától való elesés okán jóval kevesebb pénzhez jut most, még így is, mint korábban jutott. Ők, egy nagy részük azt gondolja, hogy inkább a magánellátáson keresztül fizessék meg a betegek az ő szakértelmüket, ezért kimentek a magánellátásba, emiatt hiányzik a rendszerből azért orvos. Például biztos, a radiológus meg bőrgyógyászt fel tudnék azonnal venni, ha lenne meg szemészt is, meg kardiológus is. Ha több orvos lenne, és tudnám növelni a kapacitásaimat, akkor biztosan lehetne egy picit csökkenteni ezen a nyomáson. Sajnos ezek hosszú idők, egy nagy előrelépés volt az egészségablakos lehetőség, amin keresztül ugye most egy applikáción keresztül be lehet jelentkezni. Ennek az a jelentősége, hogyha valahol egy hely megürül, akkor azt egy internetes felületen sokkal jobban megtalálja egy másik beteg.
És ugye mehet máshová is,
ebben esetben nem csak területi kötelezettséggel. Ilyen szempontból ez egy pozitív és jó dolog. A másik oldala az éremnek azért az kevésbé pozitív, hiszen hogyha nem a szokásos kezelőorvosához megy valaki, aki már látta őt többször, a fejébe vannak az adatok, és tudja, hogy milyen szövődményekkel, kísérő betegségekkel kell esetleg számolni, akkor bizony egy új orvosnak sokkal több idejébe telik, és lehet, hogy nem olyan átfogóan tudja elbírálni az esetét.
Megütötte a fülemet, hogy sokkal nehezebben jutnak be a betegek szakorvoshoz más országokban. Milyen országra gondolt, és miért jutnak be nehezebben? Hogy működik ott a rendszer?
Én ugye Nagy-Britanniára gondoltam főképp ugye Angliára, amely egy állami egészségügy, nagyon kevés magánellátással, ott nagyon jól őrzik a kapukat, ezt úgy hívják a egészségügyi szervezésben és egészségbiztosításban. A belépési pontot, ahogy mikor mehetek a szakorvoshoz, a sokkal jobban ellenőrzik. Még akár egy házi orvoshoz való bejutásnál is sokszor ugye egy telefonos megkeresés van, ahol egy szakdolgozó irányítja el a beteget, és mondja meg neki, hogy akkor most ön jöjjön egy ellátásra, egy vizsgálatra, vagy pedig ezt és ezt csináljon, és majd hívjon föl egy hét múlva, és akkor beszéljük meg, hogy mi történt önnel. Tehát más országban jobban figyelnek arra, hogy ne terheljék túl a szakorvosi rendszert, és erre mondtam az elején azt, hogy mi megszoktuk azt, hogy könnyen hozzájárunk. Tehát ez egy lakossági elvárás. Valami megjelenik a bőrömön, akkor rögtön bőrgyógyászhoz megyek. Miközben a háziorvos is tanult bőrgyógyászatot, az alapvető betegségeket ő is tudja kezelni, és lehet, hogy ez egy olyan betegség, amit az első 2-3-5 hétben tudna jól kezelni, és ha nem tud vele erről jutni, akkor nyilván továbbítja meg egy kollégához konzíliumra. Ez most csak egy példa volt arra, hogy mi az, ami nálunk egy bevett szokás, és mi ehhez szoktunk már elnézést a kommunizmusban. Tehát ugye ez volt a paternalista államszocialista gondolkodásnak a lényege, hogy mi ehhez szoktunk, és ma is úgy van, és a fiatalok pedig úgy nőnek föl, hogy ők is már rögtön szakorvoshoz akarnak menni.
A mai adás ezzel véget ért, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.